Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén 13. Zsoltárunkat énekeljük első versével. A 13. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik, míg len felejtesz el, Uram. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 240. énekünket lapozzuk föl, 240. dicséretünket, és énekeljük el végig. A 240. énekünk így kezdődik. Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek, hogy kegyelmes hozzám, mindenkor elhiggyétek.
Bocsássod szájukra,
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek testvérek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy megoltalmaztál minket az elmúlt héten, és ma eljöhettünk ide a templomba újra. Köszönjük, hogy ez lehet életünknek egy mérföldköve, ahol mindig megállunk, és hetente fölnézünk te rejád, azért, hogy megköszönjünk mindent, amit tőled kaptunk, és ugyan mi az, amit nem tőled kaptunk. A te kegyelmed ajándékoz meg bennünket minden nappal, minden héttel, minden évvel. A te kegyelmedből jönnek testi javaink, ételünk, italunk, ruházatunk. Tőled jön a pénzünk, tőled van az egészségünk, tőled van a lelki kincseink sokasága, tőled van a szeretet, a békesség, az erő, az öröm, az igazi szabadság. Ugyan kitől kaptuk a családunkat, mindent neked szeretnénk megköszönni, és mindenért neked szeretnénk hálát adni, amit elértünk az életben. Egyáltalán, hogy itt vagyunk, köszönjük néked. Köszönjük néked, hogy megáldasz minket az evangéliummal, és mutatod nékünk a feléd vezető, a hazavezető utat, hiszen elénk állítod az Úr Jézust, az evangélium örömhírét szóban is, meg az úrvacsora jegyeiben is. Mindig hozzáterelsz minket, mert ő benne rejtettél el mindent, amit nekünk akarsz adni, így az örök életet, az üdvösségünket is. Köszönjük néked, hogy ma is őt hirdeted nékünk, őt állítod a lelki szemeink elé, hogy benne higgyünk és őt kövessük teljes szívünkkel. Köszönjük néked, Atyánk, hogy körülveszel minket ma is, itt vagy közöttünk, itt vagy velünk. Kérünk, hogy áld meg Isten tiszteletünket, és add, hogy benned örvendezve néked hálás szívvel és magunkat egészen oda számba tenéked, tudjunk majd elmenni és nekifogni az újabb hétnek, ami előttünk áll. Köszönjük, hogy föltekinthetünk te reád. Kérünk, szólj hozzánk, Atyánk. Amen. Kedves testvérek, foglaljatok helyet, és hallgassuk meg Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből. A 13. Zsoltár következik. A 13. Zsoltárban pedig így olvassuk Isten igéit. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Uram, meddig felejtkezel el rólam végképp? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjak lelkemben, bánkódjak szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem! Uram, Istenem, világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjak a halára, hogy ne mondja ellenségem, legyőztem őt. Háborgatóim, ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bízok. Örüljön a szívem a te segítségednek. Hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett velem. Kedves testvéreim, Dávid hitből fakadó panasz Zsoltára van előttünk. Panaszát négy kérdésben terjeszti fel Isten elé, aztán felszólítja Istent, hogy nézze rá és segítsen rajta, és az utolsó versben egy hitvallást tesz arról, hogy ő bízik az Úr kegyelmében, és tudja, hogy eljön majd a szabadulás órája, és ezért már hála énekkel áldja az Urat a szabadításáért. Nézzük sorba ezt a három tételt. Először is Dávidnak a kérdéseit. Ahogy itt olvastuk az igében, és látjátok a bibliai szövegben, négy kérdést tesz fel Dávid az Úrnak, és itt mindjárt hangsúlyozom azt, hogy ezeket a kérdéseket az Úrnak teszi fel, az Úrhoz intézi,
nem a sorshoz, nem valami személytelen erőhöz, hanem egyenesen a személyes urához. Az, hogy az Úrhoz intézi ezeket a kérdéseket, jelzi a hitét. Egy hívő emberrel állunk itt szembe, egy hívő embert hallunk, aki az Urat kérdezi. És ráadásul az is kitűnik ezekből a kérdésekből, hogy egy hosszú ideje nehézséggel küszködő hívő emberről van szó, aki nem egy-két órája vagy egy hete van nehézségek között, hanem hosszabb ideje. Az Úrhoz szól egy hívő, aki nagyon régóta nehéz helyzetben van, és hogy ennek a nehéz helyzetnek még a súlyát jobban érezzük, az egyik versben azt mondja, hogy segíts rajtam, hogy el ne aludjak a halálra, vagyis annyira nehéz helyzetben volt, hogy halál közelébe érezte magát. Mindjárt meghalok. Szóval úgy óhatatlanul is kíváncsiskodni kezdünk, hogy vajon mi okozott neki ilyen krízist. És amikor ezt kezdjük így kutatni a Zsoltárban, akkor egy elég megdöbbentő dolog tárul elénk. Ugyanis az ő hosszú ideje tartó gyötrelmének, gyötrődésének a kiváltó oka nem valami anyagi nehézség volt, nem is elsősorban emberi gáncsoskodás, rosszindulatúság, nem is valami betegség kínoszta őt, hanem az Istentől való elhagyatottságnak az érzése. Az Istentől való elhagyatottságnak az érzése. Már hosszú ideje úgy érezte, hogy az Úr végképp, azt jelenti az eredeti héber szó, hogy szünet nélkül elfelejtette őt. És elfordította róla az arcát, ami a héber kifejezés, és azt jelenti, hogy kifejezés mód, és azt jelenti, hogy Isten hátat fordított neki, nem törődik vele, megszakította vele a kapcsolatát. Azt kínoszta, hogy azt érezte, hogy Isten nem szeret engem, inkább haragszik reám. És ez az érzés, ez kínoszta őt ennyire. Teljesen összetört emiatt, és lehetséges, hogy ez az érzés ez azért alakult ki egyébként benne, mert az ellenségei körülvették, ugye az előző Zsoltárokban is olvasunk erről, hogy Dávidot mindenféle emberi ellenségek vették körül, és valószínűleg súlyosan fenyegették őt, szorongatták a torkát, és ő kiáltott Istenhez, hogy szabadítsa meg ebből a szorongattatásból, emberi támadásoknak a keresztüzéből, mint királyt, és az Úr nem lépett közbe, nem szabadította meg, benne tartott ebbe a helyzetbe. És lehet, hogy Dávid ebből arra következtetett, hogy mivel Isten benne tart ebbe a nehéz helyzetbe, ezért, és hiába kiáltok hozzá, hogy mentsen ki ebből, szabadítson ki, valahogy húzzon ki ebből, nem teszi meg biztos azért, mert elfelejtett engem. Elfelejtett. Nem törődik velem. Valamiért haragszik rám. Hátat fordított nekem. Hagyj engem benne ebbe a slamasztikába, mert nem szeret engem. És igazából ez kezdte őt kínozni. Ez gyötörte őt. Ez nyilvánvaló, hogy csak a hívő embereknek lehet a problémája. Aki Istenben nem bízik, aki Istennek a szeretetét nem látja olyan hatalmasnak, aki Isten kegyelmét nem látja olyan létfontosságúnak a maga számára, aki az Úrban nem látja azt, aki a számára a levegő, vagy mint a halnak a víz, az nem érzi az Isten hiányát, vagy az Úr hiányát olyan gyötrőnek, az nagyon jól el van ezzel. De aki hívő ember, és aki megismerte az Istennek a szeretetét, a kegyelmét, a jóságát, aki az Istenből él, az Úrból él, hogy így mondjam, meg se tud mozdulni nélküle, az, ha, azt érzi, hogy az Isten, mintha nem lenne velem, nem törődne velem, hátat fordított nekem, rám se néz, haragszik rám, nem szeret engem, az ebbe bele tud halni. Tényleg bele tud halni. Ez egy olyan érzés, ami tulajdonképpen hát a pokolnak az előíze, mert az örök kárhozat, a pokol is tulajdonképpen nem más, mint az Istentől való elhagyatottság. Ott az ember az Isten hiányától szenved a pokolba, a kárhozatba, mert mindaz, ami Istenben rejlik, és ami éltetné az illetőt, az attól meg van fosztva. Nincs neki. Nincs levegője. Nem tud boldog lenni, semmi nem tud. Nem tud szabad lenni, semmi nem tud lenni. Egy nyomorult állapotban van. Egy szükséghelyzetben van. Egy hiány állapotban szenved. Ez a pokol. És egy kicsit, mintha Dávid ezt élné át. Azt elég nehéz megállapítani, hogy Dávidtól valóban elfordult-e az Úr, úgy, ahogy ő azt érezte. Vagy csak ez egy ilyen érzés volt benne, aminek nem volt tulajdonképpen alapja. Megoszlanak így a magyarázók véleményei, hogy ez tényleg átélte, vagy csak egy érzés volt. Én arra hajlok, hogy ez csak egy érzés volt benne. Valójában, reálisan Isten nem hagyta előtt. Csak ő érezte úgy. De az érzések nem mindig mondanak az embernek igazat. De valahogy eluralkodott rajta ez az érzés. Elfelejtett engem. Nem néz rám kegyesen, nem szeret engem. Minden esetre ez egyféle kísértés is lehet. Mert ha az ember kezdi ezt így érezni, Dávid is kezdte ezt így érezni, akkor előfordulhatott, hogy megjelent ottan, most így mondom, plasztikusan a sátán is körülötte, és elkezdte táplálni benne ezt az érzést. Valóban, hát téged nem szeret az Isten téged, elfelejtett téged, hátat fordított neked. Hát ha szeretne, meg törődne veled, akkor nem ilyen helyzetben lennél. Nem, tényleg nem. Igen, megígérte, de hazudott neked. Isten mindig hazudik, nem mond igazat. Ha szeretne téged, nem engedné, hogy így szenvedjél a lélekben. Már régóta elhagyott téged, nem vagy neki fontos. Mindegy, hogy mit ígért, nem jelentesz neki semmit. Ne törődj vele, te se. Fordíts te is hátat neki. Lehet, hogy a sátán így megkísértette Dávidot, és így született meg ez az imádsága. Mégis Istenhez fordul. Mégis Istenhez fordul, mert legyőzi, úgy mondom most, legyőzi ezt a gondolatot, ezt a kísértő gondolatot. Előfordulhat az is, hogy nagyon is előfordulhat, hogy maga az Úr tette őt próbára. Előfordul ilyen, hogy az Úr tesz próbára, mint például Jobot is próbára tette az Úr. Jobb úgy érezte, hogy elhagyta őt az Isten. Ugyanilyen panaszai vannak neki is, mint Dávidnak. De az Úr igazából nem hagyta el Jobot, de mégis, mintha elrejtette volna az arcát előle. Hogy megpróbálja őt, hogy akkor is hűséges-e hozzá, akkor is ragaszkodik-e hozzá, hogyha olyan nehézségek történnek az életében, amik. És egyébként Jobb ragaszkodott, ő is ragaszkodott az Úrhoz. Nem fordult ellene. Tehát előfordulhat, testvérek, ez, hogy így mondjam, ma is egy hívő emberrel, hogy valahogy úgy érzem, hogy mintha, igen, korábban, mintha az Úr sokkal közelebb lett volna hozzám, valahogy a szeretete, a kegyelme jobban átölelt volna, valahogy úgy más volt a viszonya hozzám, és én is úgy máshogy voltam vele, és most, mintha ez úgy megszakadt volna. És ilyenkor megjelenik a sátán, hogy igen, megszakadt, az Úr nem emlékezik rólad. Hát te is nyugodtan szakadjál el tőle, járjad a magad útját. Lehet, hogy tényleg az Úr ebben a helyzetben, ő enged ebbe a helyzetbe, és biztos, hogy ő enged ebbe a helyzetbe, és ő akar minket próbára tenni, de akkor is ragaszkodunk-e hozzá, ha így érezzük? Hülyek vagyunk-e hozzá? Még egy eset lehet egyébként, ami talán egy ilyen érzéshez vezetett az emberben, ami hát azt úgy mondjuk az Új Szövetségben, hogy a Szentlélek megszomorítása történik. Amikor az ember valami bűnbe él, és abba úgy kitart, és tudja, hogy az nem tetszik az Istennek, de mégis csinálja. Nem tart benne bűnbánatot, nem szakad el tőle, és akkor azt mondja Pál, hogy az Isten lelke megszomorodik, és akkor úgy megszomorodik, és akkor úgy egy kicsit úgy háttérbe húzódik. Nem hagyja el a hívő embereket az Isten lelke, de úgy passzívvá válik, hogy így mondjam, és nem dicsőíti oda az ember elé a Krisztust. És így az ember elveszti azt az érzést, hogy engem az Isten szeret. Krisztusért, Krisztusban szeret engem. Na, ilyen, nem, akkor is az ember úgy érzi, hogy mintha az Isten eltávolodott volna tőlem. És nem szeret engem igazán. Ilyenkor megint más a helyzet, de Dávidnál nem érzünk itt ebbe a Zsoltárba ilyet, hogy most őt valami bűn miatt úgy elhagyta volna az Isten lelke, és akkor talán emiatt érezte magát. Erről nem szól a fáma. Van más Zsoltára, amiben ezt kifejezi, hogy azt érzi, hogy Isten haragszik rá, meg elfordult tőle, de ott tudja, hogy a bűne miatt, és akkor ha tudja, hogy bűne miatt, akkor megvallja a bűnét. Tudom, hogy miért fordítottál nekem hátat. El nem hagytál, de mégis úgy magamra hagytál. Miért? Mert ezt csináltam, meg gyilkoltam, meg hazug voltam, meg nem tudom, mi voltam. És akkor ezeket elmondja Istennek, és bocsánatot kér. És akkor újra érzi az Istennek a szeretetét. Lehet ilyen helyzet is, testvérek. Minden esetre, akárhogy is van, testvéreim, egy hívő emberrel vagy kísértés, vagy próbatétel, vagy az Isten lelke szomorodik meg, de előfordulhat velünk is, hogy úgy érezzük, ahogy Dávid. Mintha Isten elfelejtett volna minket, mintha elfordította volna tőlünk az arcát, hátat fordított volna nekünk, mintha nem törődne velünk, nem szeret minket, sőt, inkább haragszik ránk. És ez egy kicsit, vagy nagyon is lehet pokoli érzés egy hívő ember számára. Minden esetre, testvérek, egy dolgot azért hadd húzzak alá. Tudnélik, hogy ha mi hittünk az Úr Jézus Krisztusban, mint megváltó Urunkban, nekiadtuk a szívünket, és úgymond igazi keresztjének lettünk, akkor ő azt ígérte nekünk, hogy soha nem hagy el minket. Reálisan soha nem hagy el. Reálisan mindig velünk van, törődik velünk, szeret bennünket, oltalmaz minket, hordoz bennünket, mindig ott van velünk, ha érezzük, ha nem. Ez nem az érzéseinktől függ, hanem tőle. És ő ezt ígérte. Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ha ismétlem, ha hitre jutott, megtért, újjászületett keresztjén emberek vagyunk, akkor Jézus velünk van, és azt ígérte nekünk, hogy velünk is marad, mind örökké, még a halálban és a halálon túl is. És erre a szóra, erre az ígéretre nyugodtan építhetünk. Tulajdonképpen, ha mégis úgy érezzük, hogy elhagyott bennünket, lehet próbatétel, lehet kísértés. Lehet, hogy a bűnünk miatt a Szentlélek megszomorodott, és egy kicsit visszahúzódott, de Jézus az biztos, hogy nem hagy el minket, ha az övéi lettünk. És mindig ott van, ott áll a kincseivel, a szeretetével, a kegyelmével, az erejével, a bocsánat, mind ott áll, és átkarol bennünket. Nos, annak, hogy ez így van, és ezen nem változik semmi, ennek egyetlen egy indoka van, mármint, hogy Isten irántunk való hűségének, vagy Krisztus irántunk való hűségének, egyetlen egy indoka van, Jézus Krisztus keresztje. Az ő áldozata, testvérek. Az Úr Jézus a kereszten ott valóban átélte ezt az Istentől való elhagyatottságot. Emlékeztek, hogy azt kiáltotta a keresztfán, hogy Atyám, miért hagytál el engem? Ő ezt ott érezte is, de ez nem csak egy érzés volt, aminek nem volt semmi alapja. Őt az embersége szerint Isten valóban magára hagyta. Ő egymaga maradt. Lesüllyedt tulajdonképpen a pokol fenekére, ezért is mondjuk, hogy száll alá poklokra. Átélte az Istentől való elhagyatot, hogy miért hagyta el őt Isten? Azért, mert bűneinket magára vette. A bűnünket magára vette, a kárhozatunkat magára vette, és az Isten irántunk való haragját magára vette. Isten eltaszította őt magától, embersége szerint. És ezt Jézus a pokol kínjaiként élte át, a keresztfán. Miért hagytál el engem? A 22. Zsoltárhoz, ha majd odaérünk, ott is ugyanez szólal meg. És az Jézus Zsoltár, amit a kereszten imádkozott, abból idézett. Ott is ugyanez az érzés. És annyira jó azt meg tudnunk, testvérek, hogy azért Isten őt, aki úgy érezte, hogy elhagyta őt, és el is hagyta, egy szempillantásra hagyta el, de Isten megemlékezett róla, és újra hozzátért. És fölemelte a halálból, és megdicsőítette őt. Annyira jó azt tudnunk, testvérek, hogy Isten az Úr Jézus Krisztusért, ami mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusért, ami Urunk az Úr Jézus Krisztusért, nem felejtkezik el rólunk. Soha. Hiába érezzük. Ő róla felejtkezett el, hogy rólunk ne kelljen elfeledkeznie. És ne kelljen tőlünk elfordulnia. Lehet, hogy a sátán kísértése, ha ilyen érzés gyötör. Lehet, hogy isteni próbatétel, ki kell tartanunk akkor is az Úr szavai, ígéretei mellett, hittel. Lehet, hogy a valami bűn miatt érezzük úgy, hogy a lélek megszomorodott, és nem látjuk úgy ragyogni Krisztust és benne az Isten irántunk való szeretetét, akkor tartsunk bűnbánatot, keressük meg azt a bűnt, vagy kérjük az Urat, hogy világosítsa meg előttünk, hogy miben vagyunk engedetlenek, csak hogy visszatérjen hozzánk, és lássuk újra Jézusban a nagyságát, de az biztos, hogy nem hagy el minket soha, ami Urunk. Minden esetre itt azért azt átéljük Dávidhoz visszatérve egy pillanat erejéig, hogy ő neki, mint hívő embernek a legnagyobb kint ez okozta. A legnagyobb szenvedést ez okozta az életbe. Még csak nem is az ellenségek, nem is legfeljebb valami testi baj, vagy betegség, vagy anyagi nehézségek, vagy a hatalom kérdései. Nem ez kínoszta őt. Leginkább az kínoszta, hogy az Úr elfelejtett engem. Nem törődik velem. Ez pokoli szenvedést okozott neki. Meddig még, Uram? Kérdezi. Meddig tart ez az állapot? És így érezzük meg jobban a segély kéréseinek is a súlyát, mert ez a második rész ennek a Zsoltárnak, amikor fel kiált Istenhez a Dávid király, és mondja neki, hogy nézz rám, nézz ide, felelj nekem. Ezek imperatívuszok, felszólítások Istenhez, imádság felszólítások. Nézz már rám, fordulj felém újra szeretettel, és ölej magadhoz, és állítsd helyre a velem való kapcsolatodat. Térjél vissza hozzám, és újra ölej magadhoz. És vess véget ennek a halál közeli lelki állapotnak, ennek a kínnak, kesernek, ami engem gyötör. Érezzük, hogy Dávid minden áron az Úrral akart lenni, testvérek. Ez megdöbbentő azért, hogy ez ennyire fontos volt neki. Minden áron az Istennel akart lenni. Azt akarta, hogy az Isten ránézzen, hogy törődjön vele, hogy átkarolja. Minden egyéb mindegy. Minden egyéb mellékes. Ez az egy fontos. Mert ez minden békességének és boldogságának a kulcsa. Ha ez nem valósul meg újra, akkor elpusztul bele. Nézz rám, és felelj nekem azzal, hogy újra átölelsz, és biztosítasz a szeretetedről, mert különben végem van. Elfelejtkeztél rőlem? Hát fordulj felém. Elhallgattál? Válaszolj nekem, szólalj meg. És világosítsd meg a szememet, mondja. Ez is egy kiáltás, egy felszólítás. Világosítsd meg a szemeimet, ez azt jelenti, hogy megtört a szemem fénye. Vagyis a szem pedig a léleknek a tükre, mert a lelkem teljesen összetört. Mint egy haldoklónak a szeme fénye megtörik, úgy tört meg az én szemem fénye is. Világosítsd meg a szemeimet, tedd ragyogóvá újra a szemeimet, azzal, hogy átölelsz engem, hogy szeretsz engem, hogy tudom, hogy itt vagy, hogy velem vagy. Állítsd helyre az én élet erőmet, az én élet kedvemet. Fordulj felém, mert csak te tudod ezt megtenni. Így kiáltozik ez a király testvérek, az Isten iránt, után. A legfontosabbat akarja visszakapni, őt magát. Minél előbb és minden áron vele akar lenni, mert nem bírja a nélküle való létezést, életet. Még érvelni is kezd. Ha azért tedd meg, mondja, világosítsd meg a szememet, hogy el ne aludjak a halálra. Elalszok a halálra. Add meg, hogy újra lássak, és ne a sötétben poroszkáljak, tévelyegjek, mert ha így hagysz engem, akkor tényleg a sötétségbe jutok, és meghalok. Ugye az ószövetségi emberek még nem éltek olyan nem kaptak olyan világosságot afelől, hogyha egy hívő ember meghal, akkor mi történik vele. Nekünk mi már többet tudunk. Ők úgy gondolták, hogy ha az ember meghal, akkor leszáll a holtak közé, ahol senki nem dicséri már Istent. A holtak nem dicsérik az Urat. Azt akarod, hogy meghalljak, és ne dicsérjelek tovább? Hát te azért teremtettél, hogy dicsérjelek téged. Ha engeded, hogy így elhomályosuljon a szemem, sőt megtörjön végképp a szemem fénye, és meghalljak, akkor végképp nem foglak többet téged dicsérni. Pedig azt akarnád, nem? Értitek, hogy érvel? Ha azt akarod, hogy dicsérjelek, hát fordulj felém. Hallgass meg engem, és újra biztosíts engem arról, hogy velem vagy, hogy szeretsz engem. És a másik érve pedig Dávidnak az, hogy ne mondhassák ellenségeim, hogy legyőztük őt. És vele együtt az Istenét is legyőztük, akiben ő annyira bízott. Tessék, nem tudta megmenteni. Még mi is nagyobbak vagyunk nála, meg az ő Istenénél. Nehogy már így kezdjenek téged gúnyolni, mondja Dávid. Hát téged kezdenének káromolni az ellenségek, ha én itt elvesznék, ha hagynál engem ebbe a nyomorult állapotba elsüllyedni. Hát még ők triumfálnának, és káromolnák a te nevedet. Akarod, hogy ez történjen? Ugye nem akarod? Akkor segíts rajtam. Fordulj felém. Így érvel Istennek az imádságába. Olyan szép egyébként ez. És bátor dolog. Hallgass meg engem. A te dicsőséged miatt így is lehetne fordítani ezt a két dolgot, hogy összefoglalom, hogy a te dicsőséged miatt. Azt akarod, hogy én dicsérjelek, és mások ne káromoljanak, akkor nézd már rám. Hadd érezzem a te tekintetedet magamon, a te bátorító, erősítő, vigasztaló, szerető tekintetedet. Az fényesítse ki újra a szememet, az adja vissza az életkedvemet, az életerőmet, tégy helyre engem, azzal, hogy kegyelmesen hozzám térsz. Hát testvérek, mi is azt hiszem, hogyha valaki így érzi valamikor, hogy az Úr elfelejtkezett rólam, hátat fordított, nem törődik velem, akkor ezt csináljuk mi is. Akkor Dáviddal kell imádkoznunk. Akkor kérhetjük, hogy nézz rám, itt vagyok. És felelj nekem, mondj valamit. Felelj azzal, hogy azt mondod nekem, hogy szeretsz engem, hogy megbocsátottál nekem, hogy hű vagy hozzám, hogy megtartasz engem, hogy velem vagy. Mondjál valamit, amiből tudom. Csak te tudod legyőzni bennem ezt az érzést. Hát tégy valamit, Uram, hogy hadd tudjam, hogy te velem vagy. Szabad így imádkoznunk, és szabad úgy is érvelnünk, hogy Dávid. Miért ne szabadna? Azt akarod, hogy dicsérjelek? Térjél hozzám. Azt akarod, hogy mások lássák az életemet, és azt mondják, na ez egy hívő ember, azt mondja, na tessék, milyen állapotba jutott, szerencsétlen. Nem segít rajta az ő Istene. Na ennyit ér az Istenbe vetett bizalom. Ezt akarod, hogy káromolják a nevedet, ha rám néznek, és látják az összetörtségemet? Inkább nézzenek rám, és lássanak egy életvidám, egy tetterős embert, akit te tettél ilyenné. Értitek, hogy nem tudunk más tenni, csak az Úrhoz tudunk fordulni, hogy adja nekünk vissza önmagát. Adja nekünk vissza önmagát. És akkor, miután láttuk, hogy mi kínoszta Dávidot, meg láttuk, hogy ebből a helyzetből hogy sóhajt, kiáltozik az Úrhoz egyenesen, könyörületér, hozzátérésért. Ezután nézzük Dávidnak a reménységeit az utolsó versben, amiből úgy kitűnik az, hogy Dávid hinni akar Istenben. Így kezdi ezt az utolsó verset a magyar fordításban, hogy mert én a te kegyelmedben bíztam, jobb lenne úgy fordítani, hogy de én a te kegyelmedben bíztam. Sőt, ha a héber eredeti szöveget nézik, akkor úgy kellene fordítani, hogy de én, vesző, én az Úrban bízom. De én az Úrban bízom. Ez a hitnek a dacossága, hogy akármit is érzek, akkor is az Úrban bízom. Bízom, de én bízom az Úrban. És olyan csodálatos, amikor nézzük ezt a... Érdekes ez is, bocsánat, még itt megállok egy pillanatra, mert van, ahol múlt időben fordítják ezt a szót, bíztam, de a legtöbb fordítás, amit találtam, ezt már nem múlt időben fordítja, hanem jelen időben fordítja ezt az itt álló héber igét. Bízom. Tehát bár ilyen helyzetben vagyok, amilyenben vagyok, itt kiáltok hozzád, és már ez a kiáltás is arról tanúsodik, hogy bízom benned. Most bízom benned. De én szeretetedben bízom, mondja a zsidó magyar fordítás. Miben bízik Dávid, testvérek? A kegyelmedben. Ez egy nagyon-nagyon fontos szóösszetétel. Bízom a te kegyelmedben. A te kegyelmedben. Nem magamba bízok, nem emberekbe bízok, nem tudom, mibe bízok. Bízom a te kegyelmedben, a te irgalmasságodban, a te irántam való könyörületedben. Akár meddig is tart ez a helyzet, amiben most vagyok. Én bízom benned. Te ugyanis ott van emögött a dolog mögött, hogy szövetséget kötöttél a te népeddel. És ebben megígérted, hogy velünk leszel. És ebben a népben én is beletartozom, és nekem is megígérted, hogy velem leszel. Hogy nem hagysz el bennünket, és engem se hagysz el. Én bízom benned, a hűséges Istenben. Hogy te nem taposod két lábbal a te nekem tett ígéreteidet. Azokat kellene a sárba taposnod, amiket mondtál, de nem teszed meg, mert te hűséges, megbízható vagy. És én bízom a te irántam való kegyelmedben és szeretetedben. És meg fogsz engem hallgatni, rám fogsz nézni, felén fordítod újra az arcodat, megbocsátasz, ha kell, vagy szereteteddel újra magadhoz lesz, és visszatérsz hozzám, hogy velem legyél, és én veled. Bízom a te kegyelmedben, hogy megajándékozol újra magaddal. És már is elkezdi, testvérek, ennek a bizalomnak a megvallása következtében, már is elkezdi önmagát biztatni. Azt mondja a következő, hogy örüljön szívem segítségednek. Örüljön szívem, sőt, úgy is lehetne fordítani, hogy örülni akarok a te segítségednek. És itt megint a magyarázók véleménye megoszlik, hogy ez már megtörtént, vagy még nem történt meg. Én arra gondoltam, hogy ez még nem történt meg. Még nem történt meg, de Dávid már előre, ez a hitnek a sajátossága, hogy már előre biztatja magát, hogy örüljön a szívem annak, hogy te majd valamit meg fogsz tenni. Már előre örülök, mint amikor mentek a zsidók a háborúba az egyik ellenség ellen, és mondta a király nekik talán, Jósafát király, hogy akkor a léviták menjenek elől a csatába, és akkor kezdjék dicsérni az urat a győzelemért. Még nem is volt csata. Ők már dicsérték az urat a győzelemért. Ez a hitnek a megnyilvánulása, hogy bízom benned, a te kegyelmedben, hogy te érdemtelenül engem szeretsz. Bízom a te kegyelmedbe. És örüljön már a szívem előre annak, hogy lépni fogsz, és közel jössz hozzám, és átkarolsz, és újra velem leszel, és én veled lehetek. Örüljön ennek a szívem, mert ebben van az örömöm, hogy te velem vagy. Egyébként ebben, amikor azt mondja, hogy örüljön a szívem a te segítségednek, ez a segítség szó, amelyik kivételesen a Jósua szó. Jósua Jézusnak a neve. Örüljön a szívem a te Jósuádnak, a te Jézusodnak, a te szabadításodnak. Még mindig kérdezzük, hol van a Zsoltárban Jézus? Hát itt van. Dávid már látta Jézust, róla beszélt. Ő az én segítségem, Jézus az én segítségem. Örüljön a szívem a te segítségednek, a te Jézusodnak, aki által megszabadítasz engem. Eljön ez a pillanat, még talán nincs itt, de már itt, már mindjárt itt van, mert az Úr hűséges és hozzám tér. És azzal teszi föl a koronát erre a hitmondásra, itt a hatodik versnek a mondásaira, hogy hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett velem. Vagyis már szinte, azt látjuk, Dávid, hogy szinte elkezdi hangolni a hárfáját, hogy újra elkezdje énekelni az Úr énekét, bár még nem élte át, hogy az Úr segített rajta, és könyörületesen újra biztosította a jelenlétéről és a törődéséről, de bármi van, biztos meg fog történni. Örülni fog a szívem a te segítségednek, és ezért már is énekelni akarok neked. Hála éneket, dicsérő éneket az Úrnak, mert újra hozzám tér. Ilyen pozitív jövőképe van neki. Tehát még nem történt meg, még benne van a slamasztikába, hogy így mondjam, de már is tudja, hogy meg fog törni, biztos megtörténik. És már is hangolom a hangszeremet, és énekelni akarok neki. Előre a szabadításért, hála éneket, dicsér éneket azért, hogy hozzám tér. Ez a pozitív jövőkép, testvérek, a hívő embereknek a sajátja. Tudjuk, hogy most ez van, az van, de ha kiáltunk az Úrhoz, ő hűséges, hozzánk tér, ránk tekint, és fölkarol minket, átkarol minket, hordoz bennünket, kegyelme karjai között, szeretete karjai között. Olyan jó, hogy ott lehet a szívünkben már előre, hogy ezért már is dicsérjük az Urat, de szinte testvérek, ma azt merem mondani nektek, hogyha az ember ezt úgy szívből átmegy ezen a dolgon, szinte már is biztos abban, hogy az Úr már itt van velem. És már is kezdem énekelni az Úr dicsőségét, mert egy szempillantás alatt megfordulhat ez a nyomorult lelki állapot, és negatívból átcsap egyszer csak pozitívbe. Ha én elkezdek bízni az Isten kegyelmességébe, azonnal megfordul a lelki állapotom, és azonnal átfordul, hogy tudom, hogy velem van az én Uram, és velem is marad. És már is örül a szívem a szava, és már is elkezdem énekelni az Úr dicséretét. Itt nem is tudom, hogy szét kell ezt az eseménysort szinte így húzni az időbe, mert nagyon összetorlódnak ezek az események egymással. Hogy valaki benne van ebben a nehézségben, és azt mondja, hogy de én bízom az Úrban. De mihelyest ezt kimondja, hogy bízom az Úr kegyelmében, már elkezd átfordulni a dolog. És egyszer csak már nem csak tudja, hogy meg fog majd az Úr segíteni engem, hanem már is megsegített az Úr. És már is, még az előbb ott voltam a szomorúságban, de már is örvendezek, és hála éneket, és dicséretet éneklek az Úrnak, hogy velem van. Egyik pillanatról szinte a másikra tényleg átváltozhat ez a helyzet. A lényeg, azért mondtam, hogy a lényeg, ez a mondat, amit itt mond, hogy de én a te kegyelmedben bízom. De én a te, ez a fordulópontja szinte ennek a Zsoltárnak, azt lehetne mondani. Ennek a lelki állapotnak a vége és egy új boldog lelki állapotnak a, de én bízom a teke. Te bízol az Úr kegyelmében? Kérdeztem magamat, és most kérdezlek benneteket is. Bízol az Úr segítségében? Bízol az Úr Jézusban? És hogyha ha bízol, akkor jó, bíz tovább is. Bíz benne, mint megváltodban, mint Uradban. De ha nem bízol, akkor hadd legyen ez egy felszólítás. Hogy de te bízz az Úr kegyelmében, bízz az Úr segítségében, bízz az Úr Jézus Krisztusban, mint megváltó Uradban. Bízzál benne, hogy ő veled van. Megtart téged, hordoz téged, szeret téged. És ebben erre szólítalak én is benneteket, de erre szólít maga az úrvacsora is. Mert amikor jövünk ide, és ha hittel vesszük a kenyeret és a bort, akkor Jézust magát vesszük magunkhoz, és megerősít bennünket az úrvacsora jegyei által, és hogy igen, veled vagyok. Veled vagyok, közel vagyok hozzád, én szeretlek, hát annyira szerettelek, hogy meghaltam, érted? Most is ugyanazzal a szeretettel szeretlek. Ne érezd azt, hogy elhagytalak, meg nem törődök veled. És a szívünk akkor itt az úrvacsora által is szinte megerősödik ebbe, hogy tényleg velem van az Úr, és kezdjük hála énekkel, örömteli hála énekkel dicsérni az ő nevét. Nos, hát Dávid, olyan ez a Zsoltár, ezzel a mondattal fejezem be, amit Délics professzornál olvastam, olyan ez a Zsoltár, ami három egyre rövidebb részből áll. Az elején egy hosszú, mély sóhaj. Meddig, meddig, meddig. Ezután egy rövidebb kérés sor következik, mondja. És ezt követi a végén a biztos meghallgattatás hívő öröme. Olyan, mint egy hullámzó tenger, mondja a professzor, aminek ez a Zsoltár, aminek először még ilyen nagyobb hullámai vannak, és aztán azok úgy kifutnak a part felé, és ott már kisebbek, és végül teljes békességbe és örömbe ér véget, hogy kifut a partra. Szép kép volt. Legyen a mi szívünk vágya is ez, és a legnagyobb vágyunk, hogy mindegy mi van, csak az Úr velem legyen. Csak az Úr velem legyen, az ő kegyelmével öleljen át engem. Ebbe erősítsen meg minket most az ige is, meg az úrvacsora szent jegye is. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked, hogy te megígérted a tieidnek, hogy velük maradsz. És köszönjük néked, hogy akármit is súgnak az érzéseink, ne talántán a sátán, vagy lehet, hogy a lélek szomorodott meg, és ezért érezzük úgy, de te akkor sem hagysz el bennünket, mert hű vagy a te ígéreteidhez. Köszönjük néked, hogy ezt Dávid is átélte, és azután Pál apostol is átélte, és oly sokan a történelemben, és mi magunk is átélhetjük. Lehet, hogy egyik pillanatban még úgy vagyunk, hogy ó, te elfelejtkeztél rólunk, ó, te nem törődsz velünk, ó, te nem szeretsz minket, és ez kínoz, és ez gyötör minket. És a következő pillanatban valahogy megváltozik ez a dolog, és az érzéseink, rossz érzéseink eltűnnek, és valami mélységes nagy öröm és békesség vesz erőt rajtunk, amikor elkezdünk bízni a te szeretetedben és a te kegyelmedben. Köszönjük neked, hogy erre hívtál, és erre hívsz minket, mert kegyelemből vagy velünk, irgalomból vagy velünk, és egyedül ezért nem számolod fel velünk való közösségedet, ezért létesítetted, és ezért tartott fenn ezt a kapcsolatot velünk, mert kegyelmes vagy. És köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy ennek a kegyelemnek az oka, az alapja nem bennünk van, hanem a te drága áldozatodban, Úr Jézusunk, a kereszt áldozatban, az az oka annak, hogy irgalmas Istenünk van, hogy kegyelmes, hogy hűséges, velünk lévő, minket tűzön, vízen keresztül, életbe, halálba megtartó Istenünk van. Segíts, hogy mindig azzal az érzéssel járhassunk, és azzal a tudattal, hogy te velünk vagy, örökkévaló Istenünk. Köszönjük, hogy ha te velünk vagy, akkor nincs ellenünk senki és semmi. Ahogy az apostol mondta, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ha te velünk vagy, akkor mindegy, hogy ki leselkedik reánk, vagy utánunk, vagy mit mondanak rólunk az emberek. Ha te velünk vagy, akkor minden egyéb mellékes, huszadrangú kérdés. Segíts, hogy tudjuk és higgyük, hogy te megváltottaiddal, a te népeddel vagy örökön örökké, és ebben a népben mi is beletartozhatunk. Köszönjük néked azt, hogy ha szép idők járnak reánk, akkor is tudhatjuk, hogy velünk vagy, és ha árnyékba kerülünk, ha nagyon rossz idők, nehézséges idők jönnek, akkor is tudhatjuk, hogy ott is velünk vagy, mert nem hagysz el minket. Te legyél a kapaszkodónk, te legyél a vigaszunk minden örömben és minden bánatban is. Te legyél az, akire mindig építünk. Jelenléted az elég nekünk. Nincs másra szükségünk. Köszönjük néked, hogy ebben a hitben, a te irántunk való irgalmasságodban, szeretetedben akarsz megerősíteni az úrvacsora jegyei által is. Ebben akarsz minket megörvendeztetni, és ezzel akarsz bennünket hála énekre és téged dicsőítő dalra fakasztani. Segíts, hogy tényleg örömmel és nagy-nagy hálaadással tudjunk dicsérni a te kegyelmedet, a te irántunk való szeretetedet ma is. Kérünk, légy velünk, áld meg gyülekezetünket, könyörülj meg a betegeinken, gyógyító szereteteddel vedd körül őket, Köszönjük azokat, akiken segítettél. Kérünk téged arra, hogy vigyázz azokra, akik távol vannak a gyülekezettől. Áld meg azokat, akiket hívogatunk, és talán nem jönnek. Kérünk téged, hogy érd el őket is, és munkálkodj a szívükbe is, hogy meghallják a te hívásodat. Imádkozunk, hogy áld meg gyülekezeti alkalmainkat, áld meg egész egyházunkat, könyörülj meg a mi nemzetünkön, népünkön, és fordítsd magad felé honfitársaink szívét, lelkét. Oltalmazó kezedbe tesszük magunkat, és a te népedet. Tarts meg bennünket, Urunk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. A hirdetéseket hallgassuk meg. Amint láthatjátok is, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik elkészítették szívüket, és bírják egyházunk felhatalmazását, és azokat szeretettel várjuk az Úr asztalához. Hirdetem, hogy a jövő héten a szokott időbe tartjuk a gyülekezeti alkalmainkat, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Kedden bibliaórán a Zsoltárok könyvéről beszélünk, és most dr. Ordasi Péter tanár úr vállalta, hogy a 90. Zsoltárról beszél, pontosabban nem a 90. rosszul mondtam a Zsoltár számot, az 55. Zsoltárról fog beszélni, mégpedig azért, mert a Psalmus Hungaricusnak az az alapja, és vállalta, hogy egy kicsit a Psalmus Hungaricusról beszél, vetít is, meg hanganyagokat is hoz. Ha kedden jöttök, akkor ezt meg tudjuk most tőle hallgatni. Tehát ő tartaná a keddi bibliaórát. Hirdetem még a testvéreknek azt, hogy van egy gyülekezeti levelező listánk, és hogyha nagyon sokan vannak már rajta, hála Istennek, de hogyha valaki még nincs rajta, de szeretné, hogyha az ő neve is ott lenne, és így rövid értesítéseket kapna a különböző programokról, vagy fontos tudnivalókról, aki szeretne fölkerülni erre a listára, az Tasnádi Zoltán presbiter testvérünknél, aki most éppen a hangstúdióba ücsörög, őnála kell jelentkezni, mert ő kezeli ezt a listát. Ő akkor fölírja azokat a címeket, és akkor aki még eddig nem kapta ezeket a leveleket, az ezután meg tudja kapni. Tehát aki szeretne fölkerülni a listára, az nála jelentkezzen. Ha valaki meg netalántál le akar iratkozni, az is nála jelentkezzen, mert az is ott történik, de reméljük, hogy nem leiratkozni nem akar senki, hanem inkább föliratkozni. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Jaj, házas páros, bocsánat, igen, köszönöm, Gyuri. Ma délután 4 órakor házaspári kör lesz, szeretettel várunk. Itt a gyülekezetben mindenkit lesz, gyerekvigyázás is, és fontos témáról lesz szó ma délután is. Tehát 4 órakor szeretettel várjuk a házas párokat ide a templomba. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Kedves testvéreim, a 436. énekünket lapozzuk föl, és úrvacsorára készülve ezt énekeljük. Aki nem kíván vagy nem tud részt venni az úrvacsorosztáson, az ének eléneklése után eltávozhat. Kérjük, hogy csöndbe tegye ezt, ne zavarja a további szertartást. 436. Örülj szívem, vigadj lelkem, ékességed lett a hit. Mind a 7 versével énekeljük.
Ékességed lett a hit, vacsorához, még Jézushoz, hivatalos vagy te én, a bűnödért, halálos vér, lettél lelkedre, e szent asztal megvigasztal, s válik idvességedre, ez örömben, reménységben, Jézus ma hozzád jövök, asztalodnál lábam megáll, testem, lelkem újítsd meg, tisztogass meg, bűnből mosd meg, kegyelmedből Istenem, és a sátán lelkem kárát, nem örül, nem árt nekem. E vacsora, égi módra, engem véled összead. Maradj bennem, benned engem, hogy lennem, hogy árnyalak, csak hogy immár bűntől elvár, s légy hűséggel Jézushoz, halálával, váltságával, minden bűnből feloldoz. Hát jöjjetek, bűnös lelkek, orvosságot kik vártok, Jézus lelke, szent kegyel.